maga mellé a kézi munkát, és várakozás teljesen nézett a két férfira. 7. Családi kör. Vannak ilyen véletlenek az életben, ilyen helyzetek, amelyeket nem lehet megúszni. Marie Leonnec a szállodában mindig egy asztalnál levet megréjékkel, hiszen egyedül volt fékamban, és a házas pár úgy tekintette, mintha egy kicsit a gondjára bízták volna. Márpedig ezúttal a lány vőlegénye is velük volt. Még mindig ott álltak a kavicsos tengerparton, amikor a szállodában ebédre csengettek. Pierre Leclinc hetétován nézett Megrére. Tartson velünk, mondta Megré. Legfeljebb hozatunk még egy terítéket. És feleségét karon fogva elindult a töltés felé. A fiatal pár szótlanul követte őket. De a lány egy idő múlva suttogva magyarázni kezdett valamit a fiúnak. Te tudod, hogy mit mond neki? Kérdezte Megré a feleségétől. Hogy ne tudnám, 10-szer is elmondta reggel óta, és mind a 10-szer megkérdezte, hogy mi a véleményem róla. Arról akarja meggyőzni a vőlegényét, hogy nem haragszik rá, bármi történt is. Érted már? Arról a nőről egy szót sem szól. Mintha nem tudna semmit. De amikor azt fogja mondani, bármi történt is, egy kicsit azért megnyomja majd a szavakat. Szegény kislány. A világ végére is elmenne érte. Sajnos, sóhajtott Megré. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte a felesége. Semmit. Ez a mi asztalunk. Ebéd közben a hangulat nyugodt volt, gyanúsan nyugodt. Az asztalok olyan szorosan voltak egymás mellé állítva, hogy csak suttogva lehetett beszélgetni. Megré egész idő alatt kínosan vigyázott rá, hogy Leclinchere ne nézzen, gondolta, így talán a másik könnyebben feloldódik, de hiába, a felügyelőt egyre jobban nyugtalanította a rádiós viselkedése, és nyugtalanította Marie Leonnecet is, aki aggódó arccal merett maga elé. A fiatalember komor volt, és gonterhes. Enni evett. Ivott is. A kérdésekre is válaszolt. De látszott rajta, hogy máshol járnak a gondolatai. És ha lépteket hallott a háta mögött, mindig összerezzent, mintha tartana valamitől. Az ebédlő szélesre tárt ablakain át látni lehetett a napfényben szikrázó tengert. Meleg volt. Leclinche háttal ült az ablaknak, időnként idegesen megfordult, és a látóhatárt kémlelte. Közben Madame Megré próbálta szóval tartani a társaságot, főleg a lányhoz beszélt, erről-arról, mindenféle apróságról, csak hogy távol tartsa a nyomasztó csöndet. Olyan volt ez a szálloda, mint valami családi panzió, amelyet messziről elkerül minden tragédia. Már a tányérok meg az evőeszközök csörömpölése is megnyugtatólag hatott az emberre. Meg a fél üveg bordói is az asztalon, a zöld ásványvizes palack mellett. A tulajfélre is értette a helyzetet, már a desszertnél tartottak, amikor egyszer csak odajött az asztalukhoz. Az úr is igényt tart egy szobára? Kérdezte, és Leclinchere nézett. Úgy látszik, megszimatolta benne a vőlegényt. Megréjéket nyilván a lány szüleinek nézte. A rádiós kétszer-háromszor ugyanúgy a homlokához emelte kezét, mint aznap délelőtt, a szembesítés alatt. Ugyanolyan bágyadt, kétségbeesett mozdulattal. És most mit csináljunk? Az étterem lassan kiürült. Csak ők négyen álltak még ott a teraszon. Nem volna kedvük kiülni a napra. Indítványozta Madame Megré. Volt néhány üres nyugágy a kavicsos tengerparton. Megréjék kényelembe helyezték magukat. A fiatalok zavartan tébláboltak előttük. Mi inkább járnánk egyet, bökte ki végül Marie Leonnec, és kényszeredetten elmosolyodott. A felügyelő meggyújtotta pipáját, majd amikor magukra maradtak, dörmögve szólt oda a feleségének. Ezek után tényleg úgy érzem magamat, mint egy örömapa. Szegénykéim, zavarban vannak. Nem is csoda, ilyen aggasztó helyzetben, jegyezte meg a felesége, és a fiatalok után nézett. Látod, milyen suták? Lehet, hogy nincs igazam, de azt hiszem, Marie sokkal erősebb egyéniség, mint a vőlegénye. Csak ugyan szánalmas látvány volt ez az ösztövér fiatalember, ahogyan ott bóklászott egykedvűen a lány mellett, Megré, ahogyan messziről elnézte őket, biztos volt benne, hogy nem szól egy szót sem a menyasszonyához. Pedig érezni lehetett, hogy a lány minden tőle telhetőt megtesz, hogy vidámnak mutassa magát. Voltak mások is a tengerparton. De minden férfi fehér vászonnadrágban volt, csak Leclince nem. És mintha a fiatalember így utcai ruhában még szánalmasabbnak látszott volna. Tulajdonképpen hány éves? Kérdezte Madame Megré. Férje, szemét félig lehunyva, hátrévetette magát a nyugágyban. 19. Még gyerek. De ezek után egy lyukas garast sem adnék az életéért. Miért? Hát nem ártatlan. Ölni nem ölt. Erre mérget veszek. De attól tartok, mégis el van veszve. Nézd csak meg alaposan. Őt is meg a menyasszonyát is. Ugyan. Csak találjanak egy zugot, ahol egyedül vannak, rögtön csókolózni fognak. Lehet? Megré nem volt ilyen derülátó. Igaz, hogy a lány csak alig valamivel idősebb nála. Hogy szereti a fiút? És hogy kedves, takaros kis feleség lenne belőle. De hát miért gondolod, hogy? Hogy soha se fognak összeházasodni. Megérzés. Volt már a kezedben olyan valakinek a fényképe, aki fiatalon halt meg. Engem mindig is megdöbbentett, hogy ezeken a fotókon már akkor is van valami bajós komorság, amikor az illetőnek még kutya baja, amikor még makkegészséges. Minthogyha azok, akik egy nap valamilyen tragédiának lesznek áldozatai, már kezdettől fogva ott viselnék arcukon a sors bélyegét. És szerinted ez a fiú is? Igen, van benne valami alkati búskomorság. A szülei szegények. Ő is sokat szenved a szegénységtől. Gürcöl, ahogy csak tud, összeszorított foggal, mint aki ár ellen úszik. Végül megismerkedik egy csinos lányjal, aki felette áll a társadalmi ranglétrán, aztán megvan az eljegyzés is. Nem, ez így túl szép. Nézd csak meg őket. Hogy kapálóznak a sors ellen. Hogy szeretnének hinni a jövőjükben. Abban, hogy még nem késő. Megré halkan beszélt, tompa hangon, miközben követte tekintetével a szikrázó tenger hátteréből kirajzolódó két alakot. Hivatalosan kivezeti a nyomozást. Girard felügyelő, a Le Havre-i rendőrségen dolgozik, nem ismered. Okos, értelmes ember. És ő bűnösnek tartja a fiút. Dehogy? Különben sincs ellene semmi bizonyíték, nem terheli semmi komolyabb gyanú. És neked mi a véleményed? Megré megfordult, mintha a halászhajót kereste volna szemével, a hajót, amely ott ringatózott valahol a háztömbök mögött. Az, hogy valami rettenetes dolog történhetett kint a nyílt tengeren, legalábbis két emberrel, olyannyira rettenetes, hogy Fallut kapitánynak az életébe került, a rádiós pedig azóta képtelen visszabillenni a régi kerékvágásba. Nő van a dologban. Megré nem válaszolt, inkább folytatta. És ez a rettenetes dolog mindenkin nyomot hagyott, egészen a legutolsó matrózig, akkor is, ha nem tudtak róla, ha csak távolról nézték is a tragédiát. Amikor végre kikötöttek, mindenki indulatos volt, mindenki zaklatott. Két férfi meg egy nő három hónapon át izgalomban tart egy egész hajót. Valami kellett, hogy történjen abban a kajütben. Valami végzetes. Nem furcsa, hogy ez az ügy annyira foglalkoztat téged. Azt mondod, két férfi meg egy nő. De hát mi a fenét csinálhattak ezek a nyílt tengeren? Éppen ez az. Mi a fenét csinálhattak? Valami olyat, ami az életébe került Fallut kapitánynak. És ami ezeket a fiatalokat is kétségbe ejti, nézd csak meg őket, mintha összetört álmaik cserepeit keresgélnék a kavicsok között. A fiatalok már visszafelé jöttek, karjukat lóbálva, mintha nem tudnák eldönteni, mit évők legyenek, az udvariasság azt követelte volna, hogy csatlakozzanak Megréékhez, a tapintat viszont azt, hogy hagyják magukra.